Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egyben vendégünket is, dr. Topár József etológust. És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, elmondom, hogy a mai nap második vendége dr. Tóth Pál egyetemi adjunktus, agykutató. Sajnos nem tudott eljönni, mert az idei tanévre a keddi napjai telt házasa, tehát most is oktat. Ezért úgy beszéltük meg előzetesen Topár Józseffel, hogy ő elvállalja, hogy a mai két téma idejét többé-kevésbé kitöltjük, tehát több idő jut az állatokkal kapcsolatos témára. És hát sok szeretettel köszöntelek, Józsi. A tegezés onnan van, hogy ha jól emlékszem, talán 2003 óta ismerjük egymást. Nagy segítséget nyújtott az Ezer Mester Kutyák című könyv elkészítéséhez. Tehát a téma az állati, fejlett állati elme, ugye ez lett megadva, megnevezésű például kutya, ember, szabású, majom és delfin, de mivel több időnk van, én azt kérdezném meg tőled elsőnek, hogy az állatvilág fejlődése során mi volt az a, én úgy mondom, hogy pillanat, természetesen nem szó szerint értendő, mi volt az a pillanat, amikor már azt lehetett mondani egy élő lényre, hogy aggyal rendelkezik, tehát már agya van, illetve mi volt előtte? Mi lehetett ez az ugrás? Tehát ezt tudom, hogy ez egy órákig, napokig lehetne erről beszélni, de az első kérdésem ezt lenne.
Igen, köszönöm szépen. Először is megköszönöm a meghívást és ezt a igen, hogy mondjam, megtisztelő bevezetést. És hát a kérdésre válaszolva, ez egy örök vita. Általában, amikor biológusoknak feltesznek ilyen típusú kérdéseket, hogy hol kezdődött az ember, vagy hol kezdődik a gondolkodás, mi az a lépés, mi az a pont a biológiai fejlődésben, ahol megjelenik adott esetben az agy, illetve az agyhoz köthető funkciók, mint a gondolkodás, a komplex viselkedés. Ilyenkor általában a biológusok erősen, hogy mondjam, megpróbálják elhárítani ezeket a kérdéseket, illetve egy olyan típusú érvelés alkalmaz a mai biológia az ilyen típusú kérdésekre, amelynek a lényege az, hogy legyen szó agyról, legyen szó bármilyen más anatómiai struktúráról, vagy teljesítményről, mint a gondolkodásról, nem nagyon tudunk ugrás, az evolúcióban, a fejlődésben nem nagyon tudunk ilyen pontokat meghatározni, hogy tegnap még nem volt, ma már van, illetve hogy bizonyos állatcsoportoknál még nincs, más állatcsoportoknál már van. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, mert hát mindenki látja azt, hogy a madarak repülnek, az ember meg nem tud repülni, és hát ez egy igen vagy nem válasz, most vagy repül, vagy nem repül. És hát evidens, magától értetődik, hogy valaki felteszi ezt a kérdést, hogy vagy van agya, vagy nincs agya egy adott élőlénynek. Hát igazából az agynak a megjelenése és szerveződése és kialakulása az egy nagyon apró, nagyon sok apró lépésből álló hosszú-hosszú folyamat, és amit mi látunk ma az élővilágban. Azt látjuk, hogy hát vagyunk mi, mondjuk, mint a legfejlettebb agya a rendelkező élőlények, és akkor vannak a hozzánk közel álló fejlett gerincesek, akiknek szintén jól látható és mindenki által elhihető módon egy nagyon fejlett és bonyolultan működő agya van. És hát vannak azok az egyszerűbb állatok, mint például a tengeri csillag, vagy mondjuk a csiga, akiről hát úgy első ránézésre nem igazán el lehet eldönteni mondjuk egy laikus szemmel, hogy hát akkor most ennek van agya, vagy nincs agya, most gondolkodik, egyáltalán hol van a vezérlő szerkezet ebben az állatban, ebben a jószágban. És hát igazából a biológiai fejlődésnek a lényege az, hogy amikor az állatvilág megjelenik a Földön, akkor kialakul egy bizonyos, nagyon speciális funkcióval rendelkező sejt típus, ami sejt, tehát sejtecske, a testünket felépítő legkisebb egység, amely a mai ami az agyunkat is tulajdonképpen felépítés, ezt a mai szóval idegsejtnek nevezzük. Tehát egy olyan sejttípus, amely valamilyen módon elkezdi szabályozni a többinek a működését, és a biológiai fejlődés iránya az az volt, hogy amíg kezdetben ezek a sejtek, most nevezzük az egyszerűség kedvéért idegsejteknek, vagy szabályzó sejteknek, ezek a sejtek szétszórva helyezkednek el a testszerte, sokfelé, a csigának már nem teljesen szétszórva helyezkednek el, hanem úgynevezett dúcokba, tehát kis csomópontokba, mint ahogy egy hálózatnak a csomópontja, hogy ücsörögnek többen, és onnan szabályozzák a testnek azt a környékét, vagy azt a részét. És a biológiai fejlődés során ezek a sejtek, ezek egyre inkább egyetlen központba tömörülnek. És ez a fajta központosulás, tehát ez a fajta tömörülés egyetlen központba, ez alakítja végül ki az agyat. Hát ezt nevezzük, hogy mondjam, hétköznapi szóval agyasodás folyaminak, aminek a lényege az, hogy a teljesen úgynevezett diffúz, vagy teljesen szétszórtan elhelyezkedő sejtekből álló idegrendszerből kialakul egy központi idegrendszer, ahol van egy központi vezérlőegység, és egyre kevésbé játszanak szerepet a testszerte még megmaradó ilyen idegsejtek a szervezet szabályozásában. Ez egy apró lépésekből álló folyamat, és hát a legfejlettebb változatban, ugye az emberben az a helyzet, hogy nekünk van egy nagy központi számítógépünk, most ezt direkt, szándékosan egy ilyen leegyszerűsítő hasonlattal élek, és ez a nagy központi számítógép tulajdonképpen minden funkciót az ellenőrzése alatt tart, beleértve néhány funkció kivételével, mert azért maradtak még úgynevezett renitens idegsejtek, ami idegrendszerünkben is, akik kívül maradtak a központon, legalábbis abban az értelemben, hogy a gerincvelőben, itt hosszan, ami ugye az ember hátán végig, hogy a gerincvelőben szép számmal találhatók idegsejtek, és bizonyos funkciókat megtartott azért ez a fajta anatómiai struktúra, de ezek azok a feladatok, amiket a gerincvelő végez, azok nagyon egyszerű, primitív, ilyen reflexes viselkedések, az összes olyan feladatot, funkciót, ami komolyabb kapacitást igényel, az mind magához ragadta már az agy. És ez egy hosszú és gyakorlatilag észrevehetetlen lépésekből álló apró folyamat volt, és hát természetesen minél központosítottabb egy szervezet, egyébként a társadalomban is megfigyelhető, nem? Amikor a társadalom szerveződik, akkor is ugyanígy néz ki a dolog. Először ugye szétszórod, vagy diffúz egy adott szervezet, és elkezd központosítódni, és aztán lesz egy nagy vízfej, szokták mondani, hogy adminisztráció, ugye egy hatalmas apparátus a központban, aki mindent tud, mindent csinál, és azt szervezi az egészet maga alá. Hát valamilyen módon lemásoljuk a természetes szerveződési folyamatokat ezzel. Tehát az emberben és az agyasodás folyamán tulajdonképpen ez a központi idegrendszer lesz egyre bonyolultabb, és egyre újabb és újabb rétegek épülnek rá a már meglévő idegi struktúrákra, vagy képletekre, így mondjam, és a fejlett élőlényeknél, a fejlett gerinceseknél megjelenik az a homlok. Tehát azt homloklebenynek nevezzük az előagy, amely a magasrendű gondolkodásnak a helye, jelenlegi tudásunk szerint, és ez egy ilyen folyamatos, mondom, egymásra egy ilyen ráépüléses folyamatban, maga a központ egyre bonyolultabb és egyre kifinomultabb működéssel jellemezhetővé válik. Nem tudom, hogy mennyire volt ez kielégítő.
Jó, bennem ugye azt...
Az, hogy ez itt ezzel kapcsolatban kérdés tovább.
Tehát én ugye azt szűrtem ebből ki, hogy tehát az adott élőlénynek a hiányossága veszi rá az élőlényt a továbbfejlődésre, tehát a belső sejtjének, vagy nem tudom mi által, ugye valahogy érzékel ezt a hiányosságot, és hogy ezáltal valami beindítja benne azt a folyamatot, ami majd a későbbiekben elvezet odáig, hogy az ő benne kifejlődött mondjuk idegsejtből adja, tudja kompenzálni a volt hiányosságát. Tehát gondolom ugyanígy volt a halnál is, gondolom, hogy amikor kijöttek a szárazföldre, nyilván ez is megint sok százezer év, hogy aztán lehet lábuk.
Igen.
Halasznak.
Igen.
Tehát a hiányosság, igen, a szükség.
Igen. Ezt a biológia alkalmazkodási kényszernek mondja, és hát természetesen ez soha nem az egyed élete során megvalósuló folyamat, hanem az egymást követő generációban nyilvánul meg. A környezet megváltozása új alkalmazkodási kényszereket alakít ki, és amikor egy olyan típusú alkalmazkodási kényszer vetődik fel, hogy nekem komplex problémákat kell megoldanom, mondjuk el kell menekülnöm a ragadozó elől, nagyon bonyolult módon, mert a ragadozó az nagyon kifinomult vadászati technikával rendelkezik. Ez egy nagyobb kapacitású számítógépet igényel. Tehát ma a számítógépek világában talán mindenki érti és ismeri ezt a fajta hasonlatot, amikor van egy gépem, aminek kicsi a kapacitása, nem tudok bizonyos programokat futtatni rajta, mert egyszerűen elégtelen rajta a memória hely. Kell egy új alaplapot beszerezni, vagy én nem tudom milyen módon fejleszteni a gépet. Tehát van egy ahhoz, hogy megoldjam ezt a problémát. Most hát a természetben a biológiai fejlődés során ugyanígy szembesül egy-egy faj, egy-egy élőlény csoport bizonyos alkalmazkodási kényszerekkel, amelyek elindítanak egy ilyen fajta fejlődést. De valamit akartál kérdezni, már elnézést, csak belét folytottam a szót.
Bocsánat, csak azt mondtam, hogy erről sokkal szól a fán, hogy miért pont a fejben lett ez a központ? Tehát mi volt az a tendencia, ami miatt ott alakult ki? Bocsánat.
Ez egy érdekes kérdés, és nem, igazából én soha nem gondolkoztam ezen, hogy miért pont a fejben a test különböző területein alakulhatott volna ki, és hát nem is magától értetődő a dolog, mert ugye a történelemből tudjuk, hogy az emberek nagyon sokáig azt gondolták, hogy a szív a gondolkodásnak, az irányításnak, az érzelmeknek és mindennek a központja, hiszen azt látták már korábban is, hogy az, ami állandóan mozog és láthatólag működik és csinál valamit, és a fejről pedig azt gondolták, hogy a koponyában lévő szivacsos állomány az csak valamiféle ilyen kitöltő szerepet, tehát teljesen fölösleges, csak azért van, hogy ne előtjövjön a fejünk, és tehát valamiféle ilyen nagyon egyszerű, primitív szerepet tölt be, és hát viszonylag későn, a tudománytörténetben viszonylag későn kezdték felismerni, hogy a lényeg az bizony, ez a kis szivacsos szürke valami ott koponyában van. Az, hogy miért a koponyában van az agy, tehát az idegrendszer, hát igazából a koponya, vagy a feji vég az egyik legjobban védett területe a testnek. Maga a koponya az egy vastag, kemény burok, az érzékszervek azok ugye rajta vannak általában, tehát a fejet viszonylag könnyű megvédeni, míg mondjuk a lábat vagy a kart nehezebb. Nem figyelek oda, a karomat levágja a gép, vagy rámegy egy autó a lábamra, stb. Tehát ez egy ilyen szempontból mondjuk ez egy védett helynek tűnik, és egy jól fenntartható helynek.
És ez alapján mondjuk akkor esetleg a teszem azt hangyák, darazsaknak őnek szétszorol, vagy ugye a fej részen van ez a központi érzés?
A rovaroknál, hát nem mondok ilyen rendszertani kategóriákat, tehát a hangyáknál és a darazsaknál, és más hasonló szinten lévő élőlényeknél azt lehet megfigyelni, hogy már van úgynevezett fejdúc, tehát már van, nekik van fejük, mindenki tudja, egy méhecskének van feje, és a fejében van idegrendszer, van agy, de nem agynak nevezzük, mert nem egy kizárólagos központ, hanem feji dúcnak nevezzük, egy olyan idegsej csoportosulás, amely később az agynak az előképe, de van testszerte is még, különböző helyeken vannak idegsej csoportjaik, tehát az agy még szét van szórva, vagy az idegrendszer még szét van szórva a különböző helyekre.
Most esetleg abban tudnál nekünk segíteni, hogy nem tudom, 3, 4 vagy 5 féle állatot mondanál, mondjuk az elsőnél, amikor teljesen szét van szórva, kicsit rendezettebb, még rendezettebb, egészen rendezett. Tehát, hogy nagyjából el tudjuk képzelni azt, hogy milyen állat fajoknál, típusoknál ez hogy néz ki.
Igen, hát egy picit megfogtál ezzel, mert az egyetemi tanulmányok viszonylag régen voltak, és ez nem az én szakmám, de azt hiszem azért tudok erre válaszolni. Például a tengeri csillag, bár ez mondjuk a mi számunkra egy kevésbé ismert állat, a tengeri csillag az, akinek teljesen szétszórt, vagy a szivacs, tengeri szivacs, nem a mosdószivacs, az, akinek teljesen szétszórt, diffúz idegrendszere van. Hát a rovarok azok puha testek, tehát csigák, különböző rovarok azok, akiknek ilyen ducokban van szétszórva, és hát azután a biológiai fejlődésben jönnek a halak, akiknek már központi idegrendszerük van, tehát halak kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök, nekik már valamennyiüknek központi idegrendszerük van, és hát a gerincvelő és az agy képezi ezt a központi irányító rendszert, ami tulajdonképpen az egész az élőlénynek minden életfunkcióját és többek között a gondolkodási folyamatait is megszabja és befolyásolja.
Azt mondhatjuk, hogy ez a csontos szerkezet, ami védi ezt a szivacsos szerkezetet, az ugye később alakult ki pontosan ennek védelmében? Hogy minél fejlettebb annál inkább védette?
Hát ez a kettő az együtt egymást feltételezve alakul, mert nyilvánvalóan egy idegrendszert egy élőlény nehezen vagy nem nagyon tud fenntartani, úgyhogy nincs megvédve. Most ezt ilyen evolúciós vagy fejlődéstani szempontból mondom, nagyon, ha nagyon kitett a sérüléseknek, akkor ez hosszú távon nem előnyös, és az az élőlény csoport, vagy az a típus, az el fog tűnni a élet színpadáról, mert nem képes fennmaradni és alkalmazkodni. De még visszatérnék egy pillanatra az előző kérdéshez, amiben ugye az volt, hogy próbáljuk meg néhány állatfajjal bemutatni, hogy melyek azok, akiknek egyszerű és bonyolultabb idegrendszere van. Vannak olyan állatok, az úgynevezett egysejtűek, ezek például a papucsállatka, ezt aki általános iskolában biológia órán részt vett, az láthatott ilyet kis mikroszkóba, hogyha egy pohár vízbe egy kis szénát teszünk bele, és hagyjuk, hogy az ott álljon és poshadjon, akkor pár nap múlva egy kis teljesítményű mikroszkóppal is látunk gyönyörű élőlényeket benne, tehát egy egész élővilág alakul ki ebben a vízben. Ezek az állatoknak a nagy része papucsállatka, ilyen kis papucs alakú, olyan alakú, mint a házi papucs, és vannak rajta ilyen kis csillók, és ezzel szaladgálnak nagyon ügyesen össze-vissza a vízben. És hát a papucsállatka az egyetlen sejtből áll, van neki egy sejtmagja, meg van neki egy sejthártyája, meg van közte valami kis cucc, amivel ő él, és nincs idegrendszere, nyilvánvalóan idegsejtjei nincsenek, se duc idegrendszere, se diffúz, se agya természetesen nincsen. Mégis egy ilyen állatka is képes viselkedni, valahogy elvezérli a saját viselkedését, sőt, képes tanulni. Tehát tanulni is képes, már pedig ugye a tanulást azt nagyon sokszor a fejlett idegrendszerhez kötjük. A papucsállat, tehát igazából az idegrendszer biológiai megjelenése meg fejlődése, az nem egy kicsit csúsztatunk, amikor azt mondom, hogy az idegsejt megjelenésével kezdődik, mert az egyes élőlények, egyetlen sejtből álló élőlények saját maguk is meg tudják ugyanezeket a feladatokat oldani. Úgy tudják megoldani, ezt nem akarok ennek a részleteibe belemenni, de ez egy nagyon érdekes és egyszerű, primitív rendszer, de nagyon ötletes és nagyon jó. A papucsállatkának alapvetően úgy kell alkalmazkodni a környezetéhez, hogy ezekkel a kis csillókkal, kis evezőkkel mozog a vízben, és attól függően, hogy mintha valaki kenúzik, ugye melyik oldalon evezek, merre fogok fordulni, vagy ha gyorsabban evezek az egyik oldalon, mint a másikon, akkor másik irányba fordulok, és el tudok távolodni, el tudok menekülni valamitől, vagy oda tudok menni valamihez. És tudok enni, vagy tudok menekülni, tudom a fényt keresni, stb. Stb. És a papucsállatka oly módon szabály ez a viselkedését, meg oly módon tanul is, hogy a csillóknak a mozgását egyszerűen lehet szabályozni azzal, hogy a sejthártyának tehát a sejthártyán belül lévő folyadéknak az ion koncentrációja, meg a sejthártyán kívül lévő folyadék, magyarul a víznek az ion koncentrációja milyen. És a papucsállatkának a sejthártyája az egy nagyon intelligens kapurendszer, amin időnként átpumpál ionokat kifelé, időnként meg visszapumpál ionokat, és ezzel meg tudja oldani, hogy a csillói azok jobban vagy kevésbé mozogjanak bizonyos oldalakon. És ha tanítani akarjuk a papucsállatkát, én tudom tanítani is őt, mert hogyha beteszem egy csepp vízbe, és a vízbe, vagy és a víznek az egyik oldalán mondjuk egy pálcikával elkezdem piszkálni a víznek a felszínét, akkor az állatka ettől megijed, idézőjelbe véve, eltávolodik tőle, és nem megy oda. De egy idő után megtanulja azt, hogy ez a fajta bottal való vízpiszkálás ez nem ártalmas, és aztán utána nem zavartatja magát, és nyugodtan kóricál a bot körül. Ez egy tanulási folyamat. Megszokásnak nevezzük, kutyát, vagy már magasabb rendű állatot is lehet ilyen módon tanítani, megszokásos tanulása. És ezt oly módon éri el, hogy miközben éri őt ez az inger, ami egy félelmetes inger, eközben, és rájön, hogy mondjam, folyamatosan vagy tapasztalja azt idézővel, hogy nem történik semmilyen káros vagy kellemetlen változás, ő megváltoztatja az ion csatornáit a sejthártyában tartósan. Olyan módon, hogy nem fogja elkerülni. Tehát hiába van a víz rezgése, ugye alapbeállításban, ha rezeg a víz, akkor az ionanyagait kipumpálja, és akkor azon az oldalon csapkodnak a csillók és elmenekül, de a tanulás folyamat lényege az, hogy megváltozik az ion csatorna a sejthártyában, nem pumpálódik át az ion egyik oldalra a másikra, és nem fog csapkodni csillójával, és ezért nem fog elmenekülni. Tehát ezt most csak azért mondtam ilyen részletesen el, ez egy részletkérdés, hogy igazából látszólag bonyolult gondolkodást igénylő viselkedéseket is nagyon egyszerű fizikai, kémiai mechanizmusokkal meg lehet oldani. És az élő világban ezt meg is oldják egyes állatkák, sokszor anélkül, hogy rendelkeznének ezzel az egyébként nagyon bonyolult sejttípussal, amit idegsejtnek nevezünk.
És ha vesszük ezt, mint egy vízi példa, mondjuk szárazföldi vagy levegő példa, erre lehet valahogy a muslica?
A muslica az mérhetetlenül bonyolultabb élőlény, mint a papucsállatka. A muslicának fejlett idegrendszere van. De hát nyilvánvalóan mondjuk hozzánk képest a muslica meg mérhetetlenül egyszerű.
Nekem az esetleg még belefolytott a mostatról?
Nem.
A válaszra?
Nem.
Viszont akkor ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, ez egy nagyon picit filozófikus ez a kérdés, vagy amiről pár szót most ejtenék, hogy tehát amit mi emberi fogalomként használunk, hogy gondolkodás, meg egyéb ilyen dolgok, az valahogy úgy lenne igaz, hogy ugye ez ránk igaz, ezt egyetlen egy más állatra se mondhatjuk, illetve mondhatjuk, csak nem ugyanezt kell érteni alatta. Tehát akár még azt is mondhatjuk, hogy ez a papucsállatka is gondolkodik, csak akkor senki ne arra gondoljon, hogy úgy gondolkodik, mint egy ember, vagy úgy gondolkodik, mint egy majom, hanem speciálisan az az ő gondolkodása, tehát az ő életében, az ő fejlettségi fokán azt, hogy ő így képes ezeket megoldani, tehát hogy tanulni képes, megszokni, stb. Akár erre is lehet azt mondani, hogy az ő szintjén ez egy gondolkodási képességnek az eredménye, nem?
Igen, ez egy nagyon fontos és nagyon igaz megállapítás, és én magam is ki akartam erre térni, mert nagyon sokszor etológus, tehát egy etológustól, aki az állati viselkedéssel foglalkozik, sokszor megkérdezik azt, hogy hol kezdődik a gondolkodás, gondolkodik egy sündisznó, egy földi giliszt, egy papucs, stb. És ilyenkor mindig hosszasan el kell magyarázni azt, és ez egy fontos meglátás, amit most az előbb is tőled hallottunk, hogy a gondolkodás, persze kérdés, hogy hogyan definiek a gondolkodás az nem feltétlenül azt, tehát a biológusok nem azt értik gondolkodás alatt, amit egy hétköznapi ember, tehát az emberi gondolkodást. Mi nyelvi eszközökkel gondolkodunk. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet gondolkodni nyelv nélkül, mert amikor gondolkodom, akkor tulajdonképpen nyelvi reprezentációk, nyelvi, nem tudom ezt magyarul megfogalmazni, nyelvi eszközök aktiválódnak a fejemben, ugye? Most elmegyek a boltba.
Beszéd, vagy nyelv, mint a beszél, most mi ez a nyelvi? Tehát most a beszédet értjük?
Nem, a szájam csukva van, nem beszélek hangosan, gondolkodom, állok a 6-os villamoson és gondolkodom. Most holnap el fogok menni a boltba, ezt végig gondolom. De ez nem más, mint nyelvi eszközök aktiválása a fejedben. Tehát az ember nem tud nyelv nélkül gondolkodni. És ezért és azt is tudjuk, hogy az egyetlen egy állatfaj sem rendelkezik ezzel a fajta reprezentációs rendszerrel, amit nyelvnek nevezünk. Ha ezt végig gondolja valaki, akkor azt mondja, hogy itt a egyértelmű megállapítás, az ember tud gondolkodni, az állatok nem tudnak gondolkodni. Valóban emberi módon nem tudnak gondolkodni. Az állatok nyelv nélkül gondolkodnak, és az a fajta gondolkodási folyamat, ami az állati gondolkodás, az viszont sok elemében a fejlett állatoknál nagyon közel áll az emberhez, erre talán majd később ki is térhetünk, hogy mennyire emberi módon is tud gondolkodni egy állat, de ugyanakkor ez egy a különböző egyre egyszerűbb állatfajokban folyamatosan megvan ez a fajta képesség vagy készség. Tehát ilyen értelemben valóban a papucsállatka is gondolkodik, És a papucsállatka is hoz döntéseket, a papucsállatka is értékeli a beérkező ingereket, és a beérkező ingerek alapján valamiféle válaszreakciót alakít ki, és hát ilyen értelemben a biológiában a gondolkodás az nem más, mint az a fajta döntési vagy értékelési folyamat, amit az élőlény, a beérkező ingerek meg a kimenő válaszreakciók között elvégez. Tehát kapok egy ingert, erre valamilyen választ kell adni, vagy elmenekülök, vagy oda megyek, nem tudom, mit csinálok, a kettő között valami lezajlik. És ez az, amit lezajlik, ezt nevezünk gondolkodásnak. A másik fontos szempont, hogy igazából nincsen primitív vagy bonyolult gondolkodás bizonyos szempontból, mert a papucsállatkaként tökéletes. Tehát ő papucsállatkaként tökéletesen gondolkodik. Nem lehetne jobban megoldani ezt a problémát. A sündisznó sündisznóként gondolkodik tökéletesen, az ember pedig emberként. Tehát mi nem tudjuk, hogy milyen lehet sündisznónak lenni, nem tudjuk, hogy milyen lehet papucsállatkának lenni, de könnyen adunk értékítéletet arról, hogy a sündisznó az egy primitív állat, aki nagyon egyszerű módon gondolkodik. Ez nem így van. Ő a maga világában sündisznóként tökéletes, és tökéletesen gondolkodik. Mert arra van kitalálva, hogy az ő problémáit megoldja, és az ő kis világában az általa megoldható problémákkal megküzdjön.
Hadd szóljak közben egy kérdést. Megszületik egy csecsemő, és mondjuk siket vak, akkor nem fog tudni gondolkodni? Mert nincs nyelve? Már ugye olyan értelemben, hogy beszélj nyelve.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés.
De ugye fejlett agy, tehát relatíve ugye fejlett aggyal születik meg, igen, meg öröklött dolgokra.
Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sokáig azt gondolták, hogy valóban így van, mert a tudományos eredmények egyre másra azt mutatták, és igazából ma is ez az általános álláspont, hogy az agy az nem egy készen kapott adottság. Tehát amikor valaki megszületik, és ilyen vagy olyan aggyal születik, ilyen vagy olyan kapacitású aggyal, amiben benne rejlik valamiféle lehetőség, hogy ő majd ilyen intelligens ember lesz, vagy olyan buta ember lesz, vagy nem tudom én. Igazából ma azt látjuk, hogy az agy az nem egy készen kapott adottság, hanem az agy az az egyetfejlődés. Tehát miközben a csecsemő egyre nő és fejlődik, az egyetfejlődés során a külső környezetből érkező ingerekre adott válaszként fejlődik folyamatosan. Tehát az agy az egy rendkívül, hogy mondjam, egy nagyon rugalmas szerv, és hihetetlen módon befolyásolható az összes kapacitása és képessége az egyetfejlődés során, annak függvényében, hogy milyen ingerek érik, milyen típusú ingerek. Na most, ez egy érvényes és igaz meglátás és álláspont. Most ebből könnyen következhetne az, hogy a siketen és vakon született gyermekből nem is lesz ember, vagy nem is tud nyelvi, nem is tud gondolkodni emberi módon? Ez sem igaz, ez nem igaz. Tehát ez nem igaz, mert úgy tűnik, hogy azért az agyban meglévő rejtett kapacitások pusztán attól a ténytől, hogy az összes érzékszervi lehetőségünk közül mondjuk kettőtől megfosztanak bennünket, a látástól és a hallástól. Ettől még maradnak érzékszervi csatornák, mert van tapintás, van ízérzés, és mondjuk a tapintáson keresztül az agy, amikor megszületik egy ilyen gyermek, akkor az agynak azok a struktúrája, amelyek a látás és a hallás útján beérkező információk lennek felelősek, nem elsorvadnak, hanem átképezik magukat, mondjuk egy látássérült ember ez pontosan tudja ezt a fajta folyamatot, hogy kiélesednek a különböző érzékszerveik, tehát átképezi az agy magát arra, mondjuk, hogy a tapintáson keresztül kommunikáljon, és ugyanúgy kialakít egy nyelvet, mert az emberi nyelv kialakításának képessége az genetikailag benne van az emberben. Tehát ehhez nem kell a környezet, nem kell, hogy tanítsanak minket nyelvre, mi meg fogunk egy nyelvet tanulni akkor is, ha senki nem tanít, sőt, ha én egyedül nővök fel egy lakatlan szigeten, mesterségesen, tehát de nem látok embert soha, akkor ki fogok alakítani magamnak egy olyan nyelvet, amit még soha senki, az emberiség még nem beszélt. Tehát egy teljesen új nyelvet fog kialakítani, mert az emberben genetikailag benne van a nyelv kialakítási képessége. Tehát egy süketen és vakon született gyermekben is megszületik a nyelv. Ez a nyelv, ez egy egyedi nyelv lesz. Soha senki nem beszélte még ezt a nyelvet. De tökéletes lesz abban az értelemben, hogy ugyanúgy van nyelvtana, ugyanúgy rendelkezik szintaxisa, tehát az összes nyelvi tulajdonsággal rendelkezik, ugyanúgy tud időben gondolkodni vele, és mindent ugyanúgy tud csinálni, mint egy ember, mint egy összes épérzékszerrel rendelkező ember.
Tehát akkor itt is megvan, hogy maga a hiány az megszüli a relatíve leginkább elérhető megoldást.
Igen.
Tehát, hogy kifejleszti az élőlényben.
Igen, és
tehát...
ilyen szempontból az agy az egy nagyon intelligens szerv, és nagyon, nagyon rugalmasan alakítható szerv. Mert most nyilván ez csak egy ilyen karikatúra, vagy karikírozott történet, megnézi ugye az agy, hogy milyen testben is vagyok benne, milyen csatornákon kapok információkat, és azt mondja, hogy ez nem működik, ezen nem kapok, akkor nem azon fogja. Tehát nem ugyanúgy fejlődik, mint egy olyan ember, akinek meg az a csatornája működik, az az érzékszervi csatornája működik, hanem akkor egy másik irányba kezd el kifinomodni és fejlődni, és azokat a funkciókat ugyanúgy hozni fogja, amiket egyébként emberként hoznia kell.
Csak annyit, hogy én nagyon hálás vagyok, mert most olyan dolgot hallottam tőled, ami nekem rendkívül fontos volt, és hogy magam egyből vissza is igazoltam. Tehát amikor azt mondtad, hogy az agy az úgy fejlődik, hogy a problémákra megadott válaszok által fejlődik az agy, ugye? Valaki
igen,
így mondta.
Igen.
Ez egy rendkívül fontos dolog volt számomra, amivel maximálisan egyetértek, csak ez most tudatosult bennem, úgyhogy ezt köszönöm, igen. És akkor Anikó, tiéd a szó.
Köszönöm, bocsánat. És a bevésődés szempontjából, tehát mondtad, hogy a nyelvet, ugye kifogalakítani a saját nyelvezetet, viszont akkor pontosan azért nem lesz egy olyan nyelv, amit nem volt előtte minta, amit tudott volna követni, hogy egy olyan emberi nyelven kommunikálja, ami a többiek számára is érthetővé váljon. Tehát, hogy a bevésődés szakaszát, ha ugye...
Igen, a bevésődés az egy általános biológiai jelenség. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolsz, amikor bevésődésről beszélünk. A bevésődés abban az értelemben egy általános biológiai jelenség, hogy a különböző élőlényekre jellemző az, hogy bizonyos helyzetekben az agy elvár bizonyos típusú ingereket. Például, amikor a kis csibe kikel a tojásból, akkor az ő idegrendszere az úgy van összerakva, hogy amikor kikel a tojásból, akkor elvárja azt, hogy a kotlóst meglássa. És ha meglátta a kotlóst, akkor az mint a fénykép, a fotopapírra a kép, az úgy ráég az idegrendszerére a kotlósnak a képe, és azt fogja követni, oda menekül, amikor veszély van, stb. Ezt belősödésnek nevezik. Ez nem ennyire durva és ennyire kiélezett folyamat, de a lényege ez, hogy mint a fotopapír, üres fotopapír ráég a kotlósnak a képe. Ezt nevezik bevésődésnek. Ez egy általános folyamat, az embernél is vannak olyan pillanatok és olyan helyzetek, ahol az idegrendszere elvár bizonyos ingereket, és ha nem kapja meg azt az ingert, akkor ott valamiféle hiányosság keletkezik. Ha egy kis csibét kikeltünk a tojásból, és nem láthatja meg a kotlóst, akit ugye szeretne meg, az idegrendszer elvárja, hogy egy kotlós jöjjön, hanem mondjuk csak egy nagy méretű zöld tejás kancsót húzogatok én előtte, amikor kikelt a tojásból, és semmi más nem lát, akkor ő a zöld tejás kancsót fogja mamájának tekinteni, ahhoz fog szaladni, és amikor felnőtt lesz és kakas lesz belőle, akkor a zöld tejás kancsoknak fog udvarolni, és rá se hederít a tyúkokra. Ami mutatja, hogy ez egy nagyon tartós és komoly változást okoz az idegrendszerében. De ez nem ennyire buta a természet. Tehát azért ez nem így van, hogyha amikor kikel a kis csibe, és véletlenül egy zöld tejás kancsót látott meg először, és a kotlós csak a második volt, hogy akkor ő a zöld tejás kancsokra áll rá egész életében. Ha én a kis csibének különböző típusú ingereket adok, lehetőséget adok neki egy kitömött kotlós, mondjuk egy kísérlet laboratórium, kitömött kotlós, kitömött pulyka, zöld tejás kancsó, mit tudom én, micsoda? Ő nagyon pontosan kiválasztja, az idegrendszere kiválasztja a kotlóst. Tudnélik, az idegrendszer nem csak elvárja az ingert, hanem tudja is, hogy mi az az inger, amit el kell várni, tehát nagyjából tudja, hogy hogy néz ki a kotlós. Na most az emberi nyelv kapcsán a bevésődés, nyilván ez kevésbé ennyire éles a bevésődési folyamat, az idegrendszer elvárja azt, hogy a környezetben, ahova én megszületek, az egy nyelvi környezet. Ott beszélnek. És az idegrendszer, mivel ezt elvárja, ez egy nagyon valóban egy ilyen bevésődési jellegű folyamatban elkezdi elsajátítani azt a nyelvi struktúrát, amit hall, ami beérkezik a hát normálisabb a fülén keresztül, és elkezdi kihámozni a nyelvnek a szabályrendszerét. Ez egy, az egyik legrejtélyesebb dolog az, ahogyan egy csecsemő az élet első 1-2 évében megtanul beszélni. Tudnélik, ha azt a nyelvészek megnézik, és megnézték a nyelvészek, az azt látja egy nyelvész, hogy egy csecsemő az nem nyelvtanórákat hallgat. A csecsemő az hibás, nagyon gyakran hibás nyelvi példákat hall. Azért mondom, hogy hibás nyelvi példákat, mert ugye az, a magyar nyelvben is úgy van, hogy ha a másik beszél, akkor nekem nem úgy kell beszélni, mint ő, mert azt mondja, ő azt mondja, hogy el akarsz menni a boltba. Én nem azt mondom, hogy el akarsz menni a boltba, azt mondom, hogy el akarok menni a boltba. Tehát, és nagyon sokszor az élő beszélt nyelv meg ténylegesen nyelvtani hibától hemzsegést ezeket tartalmazza, mert így beszélünk, ez a természetes módja dolog. És ennek ellenére az agy a rengeteg hibás példából kiszűri a hibátlan struktúrát, a rendszert, ahogyan kell beszélni. Ez abból, ahogy az agy dolgozik, és nem tudja az agy előre, hogy mi ez a rendszer, ugye? Ahogy az agy dolgozik, az nagyon érdekes, és nagyon érdekes megfigyelni a nyelvet tanuló gyerekeknél az ilyen fajta, főleg a nyelvi hibákon keresztül, hogy hogy szűri ki az agy ezt a rendszert. Például az én gyermekeim, nem tudom, hogy melyik volt az, akinél volt egy ilyen típusú elszólása egyszer, hogy mondom neki, hogy majd délután elmegyünk, nem tudom, a játszótérre. És akkor azt mondja, de mikor lesz déluta? Ugye, mert a délután, tehát ez egy másfajta, ugye, tehát úgy tekint, a délután az ugye valamin. Hát az, akkor a déluta, ezek szerint a szó tő, nem vagyok nyelvész, de, és ilyen típusú, tehát ebből látszik, hogy az agy az dolgozik azon, hogy a nyelvtan az hogy néz ki, és ez egy ilyen a bevésődéses mechanizmussal erősen előkészített folyamat.
Egy nagyon picit egy ilyen játékba menjünk át, volt Maugli. Tehát tételezzük fel, hogy egy farkas anya felnevel egy emberi kölyköly gyereket. Na most nála, és mondjuk ez eltart 3-4-5 évig, 6 évig, a farkas nem veszi meg a gyereket, a gyerek azért úgy felnő, aztán egyszer majd lát egy embert. Ez hogy nézhet ki? Tehát itt a bevésődés kapcsán.
Igen. Bár az agy az egy nagyon rugalmas struktúra abból a szempontból, hogy nagyon jól tud alakulni és alkalmazkodni a környezetéhez, de az az ember, aki nem emberi környezetben nő fel, tehát nem lát ember, abból igazából nem lesz ember. Ez most egy eléggé durván, meg talán túlságosan erősen hangzó állítás, de az ember az olyan mértékben társas lény, hogy igazából az emberi mi voltunk, az csak a másik emberrel való relációban, a másik emberrel való viszonyban tud megszületni és kibontakozni, és ha egy gyermek, ezek a farka, vannak ilyenek egyébként a valós, nem csak a Maugli, hanem vannak egyéb ilyen példákat is ismer a tudománytörténet, az ilyen fajta farkas emberek, vagy akik tényleg embermentesen nevelkednek fel, őket rehabilitálni, tehát emberi szintre felhozni bizonyos értelemben, mondjuk 5-6 év után már mindenképpen egy majdnem lehetetlennek tűnő vállalkozás. Tehát az ember az csak a emberek társaságában válhat emberré, az ember önmagában egyedül, ez egyébként a legtöbb fajra nem igaz. Tehát még a szociális, tehát a társas életmódot élő fajokra sem igaz, mert egy oroszlánt, egy állatkertben egyedül nevelek fel, aki egy csapatban élő élőlény, abból ugyanúgy oroszlán lesz. Ha egy farkasoktól mentesen nevelek fel, abból ugyanúgy farkas lesz. Kisebb, nagyobb változása természetesen, de azért alapvetően farkas lesz belőle. De egy embert, mondjuk farkasok között nevelek fel, belőle nem lesz ember abban az értelemben, hogy az ő a pszichológiai jellemzői, a szociális viselkedése, a mentális, tehát az elmeképességei, a gondolkodás formái, azok nem lesznek emberiek. Nem éri el azt a...
Tehát itt akkor az valósul meg, hogy az agy abba az irányba kezd el alkalmazkodni, tehát a megszületett csecsemőnek mondjuk így az emberi agya, tehát emberi képességű agya, abba az irányba megy el, tehát arra kezd el alkalmazkodnia, ahol maga a lény, amiben ő van, életképessé tud válni.
Igen.
És akkor ez egy olyan erős bevésődés van oda, hogy ezt már nem lehet felülírni?
Hát legalábbis nehéz. Hát, igen. Bizonyos, hogy mondjam, ahogy telik az életünk, és a csecsemő növekszik, bizonyos lehetőségek lezárulnak. Bár az embernél ez jóval kevésbé éles ez a dolog, mint más állatoknál, mert a kis csibénél, ha egy hétig nem látta kotlost, utána már nem lehet rávenni a kotlost, szeresse akár mennyire mutogatom neki. De az embernél is lezárulnak bizonyos lehetőségek, bezárulnak bizonyos kapuk, és ha nem kapjuk meg azt az ingert a megfelelő életkorig, megfelelő formában és mennyiségben, akkor később már hiába kapjuk meg, ez már nem képes az agyat, az idegrendszert abba az irányba tovább fejleszteni és elindítani azon a fejlődési pályán, ami mondjuk normális esetben mondjuk bizonyos szociális képességeket kialakít. Közismert az, hogy ez mondjuk még jóval kevésbé drasztikus körülmények között is így van. Tehát nem kell, hogy farkasok neveljenek fel egy embert, pontosan elég azokra a szegény gyermekekre gondolni, akik állami intézetekben nevelkedtek vagy nevelkednek fel, szüleiktől mentesen, családtól mentesen, egyfajta ilyen, hát hogy mondjam, ilyen institucionalizált, tehát ilyen intézményesített körülmények között, és ezekről a gyerekekről, vagy gyermekekről a pszichológia egyértelműen kimutatja, hogy később, felnőttkor, ők rendes emberek lesznek nagyon sok szempontból, és mind tökéletes emberi, minden szempontból emberek lesznek természetesen, de például kötődni, tehát a kötődési képességük az súlyosan sérül. És később hiába szeretnének, és hiába próbálkoznak, nem képesek ugyanolyan módon kötődési kapcsolatokat kialakítani, mint egy olyan gyermek, aki élete első két évében megtapasztalja ezt a dolgot.
Hadd kérdezem, a kötődés vonatkozik, valószínűleg inkább vonatkozhat egy párkapcsolatra, mint a saját gyereke, vagy mind a kettőre egyformán kevésbé?
Mind a kettőre. Igen, tehát kötődés az többféle értelemben beszél, tehát nyilván a szülő és a gyerek, vagy anya és gyermek között, és ugyanakkor felnőtt emberek között is nagyon fontos szerepet játszik.
Tehát akkor valószínűleg, mint anya a gyermekéhez sem fog tudni úgy kötődni?
Igen, igen. Igen. Tehát ezek kimutatók. Nyilván nem lehet, ezek statisztikai adatok, tehát soha nem beszélünk, tehát soha nem lehet ez alapján ilyenfajta.
Tehát egyik jobban kötődhet egy picivel a másik.
Tehát azért ők nem tudnak. Igen. Ez mutatja azt, hogy az agy bizonyos ingereket, helyzeteket elvár. És ha a korai életkor ezt nem kapjuk meg, akkor az emberre egy egyébként jellemző sajátosság nem fog, vagy nem annyira fog kifejlődni.
Na most akkor ez a... Tehát az agynak az ilyenfajta működése, az nyilvánvaló valamiért működik így, és valószínűleg azért működik így, mert ez a legpraktikusabb, legcélszerűbb, leghasznosabb számára. Mivel életben szeretné tartani az egész rendszert, amit ő mondjuk üzemeltet, mint agy, nem?
Igen, bár ez manapság főleg az ember esetében egyre kevésbé igaz, sajnos. Azt ugye tudni kell, hogy a biológiai folyamatok, amelyek az agynak a képességeit is kialakították, azok nagyon lassú és nagy időléptékben lezajló folyamatok, tehát évszázezredek, évmilliók alatt alakul ki, élesedik ki egy-egy képesség, vagy ilyen alkalmazkodási kényszerek nagyon lassan alakítják ezt a dolgot. Most a jelenkori embernek az az egyik legnagyobb problémája, és a modern társadalomban pontosan ez okozza az egyik legnagyobb problémát, és a legtöbb feszültség forrása az, hogy mi egy, mondjuk a világnak a nyugati felén, egy iparosodott tömegtársadalomban élünk, nagyvárosokban tipikusan, nagyon sok ember mellett, nagyon furcsa, mesterséges környezetben, holott az idegrendszerünk, az agyunk, a képességeink, a pszichikai és mentális sajátosságaink, azok tipikusan olyan környezethez alakultak ki, amely környezetben 40-50 ember alkot egy csoportot, ott mindenki jól ismeri egymást, nem látok sokkal több embert, időnként igen, látok idegeneket, de nagyon ritkán, ilyen erdős szavanna típusú környezetben élünk, és ehhez a környezethez, ehhez az életstílushoz, ehhez a társas viszonyokhoz alakult ki az ember mentálisan és minden egyéb szempontból. Most ehhez képest, ha valaki reggel elmegy a munkába, akkor 5000 emberrel találkozik. 5000 embernek az arcát látni a metrón, meg a buszon, meg a vonaton, az egy olyan stressz vagy érezni 5000 embernek a közelségét, az egy olyan stressz az idegrendszer számára, mondhat bárki bármit. Ez egy biológiailag egy nehezen megoldható probléma vagy feladat az agynak. Most ebből adódnak azután azok a problémák, hogy az emberek általában depressziósak, feszültek, idegesek, agresszívek, nehezen oldanak meg társas problémákat, stb. Ezzel kapcsolatosan a 60-as években egy amerikai kutató végzett egy érdekes kísérletet, aminek a lényege az volt, bemutatva azt, hogy ezek a biológiai szabályzó mechanizmusok milyen erősen működnek. Az volt a lényeg, hogy kibérelt egy nagy raktárhelységet, és ebben a nagy raktárhelységben berendezett egy patkány paradicsomot. A patkány paradicsomnak a lényege az, hogy oda betett néhány patkányt, és számukra az élelmet, a vizet, meg a megfelelő hőmérsékletet azt biztosított. Tehát mindig volt ennivaló, amennyi kellett, innivaló, amennyi kellett, mindig megfelelő hőmérséklet. És azt várta, vagy nézte, hogy mi történik ezzel a patkány csapattal, és hát természetesen elkezdtek szaporodni, és egyre többen lettek, és ő hagyta őket békén. És mindig adott nekik annyit enni, amennyi kell. Ha kétszer annyian voltak, kétszer annyit kaptak enni. Tehát nem volt korlátja a növekedésnek. És egy idő után azt tapasztalta, hogy megállt a patkány populációnak a növekedése, messze még nem használták ki a raktárépületnek, tehát még nem álltak így egymás mellett szorosan, de már nem növekedett tovább a populáció. Nem azért, mert nem volt tér, mert nem volt ennivaló, mert nem volt víz, hanem azért, mert az állatok viselkedése megváltozott. Egy bizonyos tömeg felett elkezdtek abnormális viselkedéseket mutatni. Ezek az abnormális viselkedéseknek a lényege az volt, hogy a nőstények meddők maradtak, ha ellettek a nőstények, akkor nem gondozták rendesen az utódaikat, a fiatal hímek azok bandákba verődtek, megették a kispatkányokat, megerőszakolták a nőstényeket, nagyon sok állat homoszexualitást mutatott, és nagyon sok felnőtt hím soha nem vált ivaréretté, hanem ilyen ivaréretlen állapotban, felnőtt testi méretekben, mint ilyen teljesen ártalmatlan, ilyen kivetett állatokat bolyongtak, és sehova nem tartoztak. Most ezek a viselkedések, ezek elszaporodtak ebben a csapatban, mondom úgy, hogy a körülmények ideálisak voltak, és ettől az egész populáció növekedése lefékeződött, és megállt egy bizonyos szinten. Na most nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy mi most egy egyértelmű párhuzamot kell vonjunk a nagyvárosokban élő emberek és az ott külvárosi bandákba verődött fiatalok és ennek a kísérletnek az eredményei között, bár a hasonlóság az csábít arra, hogy ilyen párhuzamokat vonjunk, de mindenképpen rámutat arra, hogy a biológiai törvényszerűségek azok nagyon erősen működnek, és a természet az belé épít az egyes élőlényekben ilyen fékező szabályozó mechanizmusokat. És ez nem feltétlenül a táplálék megléte, vagy a fizikai tér, vagy a hőmérséklet, hanem mondjuk pusztán a fajtársaknak a tömege, az lehet egy ilyen fékező mechanizmus. A fajtársak látványa a patkányok agyában indított el ugye olyan változásokat, hogy olyan irányba fejlődött az agy, amitől a hormonális rendszerünk abnormális lett, túl agresszívek lettek, stb. Most ezek a fék, ne gondoljuk azt, bár nem vagyunk patkányok, és nem viselkedünk így, hogyha tömegbe kerülünk természetesen. A világ legszelidebb élőlényei vagyunk. Legjobban toleráljuk a fajtársainkat, a világ, nincs még egy ilyen faj. De ne gondoljuk azt, hogy maximálisan kivonhatjuk magunkat a biológiai törvényszerűségek alól, és ha valaki nap mint nap egy 2 milliós nagyvárosban él, akkor igenis, hogy neki ez egy külön feladat, hogy meg kell küzdenie azokkal a problémákkal, ami abban rejlik, hogy az eredeti szavannai környezet és az 50 fős csoport és a nagyvárosi környezet között óriási különbség.
És a járványok nem egyfajta szabályozó szereppel rendelkeznek ezekben a... Tehát most ugye csak azt mondtad el, hogy adott terület, de igazából lévén, hogy zárt területről volt itt is szó.
Természetesen. A járványok az egy másik ilyen jó szabályozó rendszer, ami mondjuk a természetben le tudja vinni annyira a népességet, vagy a populációt, vagy a patkányok esetében, hogy ez aztán újra normális szintre kerüljön.
És ezek a létszámnak a túlnövekedése, ez ugye ott is problémát jelentett, hogy az emberi bár ez már előre bíz, tehát talán majd ezt, a kérdést elmondom, aztán rájövünk ezzel később is foglalkozni, tehát hogy maga az ember még tudna fejlődni. De az egyik másik etológust, ugye azt hallottam, hogy ha már azt hiszem ott 30 ezer létszámot mondott, tehát túl sokan vagyunk mi emberek, és meg a környezetünk is épp az ellen hat, hogy mi tovább tudjunk fejlődni.
Milyen értelemben tovább?
Hát mint ember, tehát valószínűleg az agyi struktúránk, különböző képességeink, tehát az evolúció folyamán, mint emberek a fejlődésben megálltunk. És hogy ennek az egyik korlátja a létszám gyarap, tehát egy bizonyos létszám fölött van ugye az emberiség, meg hát nyilvánvaló, hogy a környezetünk is mind az ellen hat, mert egyre kényelmesebb a környezetünk, és ez nem inspirál minket fejlődésre. Lehet, hogy ez nagyon le van egyszerűsítve.
Ezt azért nagyon nehéz erre válaszolni, vagy nehéz erre azt mondani, hogy ez így van, vagy nincs így, mert a biológiai fejlődés, tehát az, hogy az emberi képességek biológiailag továbbfejlődnek-e, vagy nem, az egy iszonyatosan lassú folyam. Tehát itt a következő apró lépés, az majd 200 ezer év múlva lenne, vagy lehetne megfigyelhető. Na most 200 ezer év...
Szóval a közelmúltban olvastam egy cikkes, vagy pszichológusok szerint mérhetően felgyorsult az észlelés a 30 évvel korábbihoz képest. Tehát a mai fiatalok, akiknek a szeme a tévé meg a számítógépen edződött, a hirtelen felvillanó számokat, alakzatokat, betűket sokkal gyorsabban felészlelik, mint a 30 évvel ezelőtti fiatalok. Erre vannak számszerű adatok, és nyilván ugye a Quest vizsgához kénytelenek voltak csinálni ilyen pábvizsgálatokat, és ennek során mérték az észleléseket is, és ma sokkal gyorsabb az észlelés, mint mondjuk akár csak 30 évvel korábban volt.
Igen.
Tehát úgy tűnik, hogy vannak olyan területek, ahol látványos fejlődés is következik, de nagyon jó időben.
Igen, bár ezek az agynak a rejtett kapacitásai, tehát ez benne van az ember, tehát potenciálisan benne van az emberiségben, tehát ezek nem, hogy mondjam, nem evolúciósan új,
igen.
új szerzemények, hanem ez benne van. De az biztos, hogy maga a biológiai fejlődés az iszonyatosan lassú, hogy a kulturális evolúciónak azt a fajta hihetetlen változásait kövessék. Tehát mi pontosan egy ilyen intenzív szakaszban élünk. Tehát itt most a középgeneráció meg a fiatalok között jóval nagyobb a kulturális és pszichológiai távolság, mint mondjuk az 1700-1800-as években két-három generáció között. Tehát most ugye 15-20 év alatt történnek olyan mérhetetlen technikai, társadalmi, szociális változások, amelyek régen, nem tudom én, 200 év alatt történtek. És ez most ennyire felgyorsult azért. Most hát nyilvánvaló, hogy ezt aztán végképp nem tudja a biológiai evolúció követni. Ami benne van az emberben, az kijön potenciálisan. Például a mai gyereket, ez én csak marslakoknak szoktam nevezni a mai tizenéveseket, nem azért, ha öreg vagyok, vagy nem tudom én, de valóban az ember néha úgy érzi, hogy nem értem, hogy miről beszélnek, nem tudom, hogy mit csinálnak. Számomra a közlési kultúrájuk, az, ami érdekli őket, ahogyan felfogják a világot, ahogyan beszélnek róla, az mind körülbelül annyira áll távol tőlem, mint ha marslakók lennének, persze egy kis túlzással. Annyira öreg, hál' Istennek nem vagyok még. Tehát ez mutatja ezt az hihetetlenül felgyorsult világot, amit biztos, hogy képtelen követni a biológiai evolúció, és ilyen értelemben, amikor egy ilyen gyors változású rendszert ráengedünk egy ilyen lassú rendszerre, akkor gyakorlatilag el is felejthetjük ezt a lassú rendszert. Tehát ez gyakorlatilag nincs, ez megállt.
Akkor kérdezzetek.
És esetleg, tehát mondjuk így most, ahogy fejlődésről volt szó, egyet fejlődés, illetve az, hogy ugye mindig adott személy, vagy adott egyén, adott faj, individuumhoz képest, ha megnézzük, hogy tud fejlődni, hogy tud önmagához képest jobban teljesíteni, látvegyerek, van egy olyan, hogy határ, tehát hogy ki és hogy tudja érzékelni a határokat, hogy igen, megfeszül, csinálja, próbálja, mégis, mégsem. Tehát, hogy hogyan lehet így próbálja, hogyha megpróbálja feszíteni a határokat, hogy nézze, hogy még így, tudna kihozni magából.
Az ember? Egy egyedi, konkrét egyedi ember az egyedi élete során. Hát ez egy... Ez már igazából nem etológia. A pszichológiának is a mélyebb rétegei, ugye, hogy mi mire vagyunk képesek. Vannak ugye, akik azt tanítják és azt mondják, hogy az ember az nagyon sok mindenre képes, és mi a képességeinknek csak egy töredékét és kis százalékát használjuk ki. Az ilyen típusú állításoknak van alapja, és hát olyan érveket szoktak emellett felhozni, amelyeket például jól ismernek az ideg tudósok, vagy a neurobiológusok, vagy az idegsebészek, amelynek a lényege az, hogy az agynak a kapacitásai azok hihetetlenek. Tehát vannak erről ilyen leírások, hogy ugye agyműtét közben valaki megszólalt spanyolul, és egész párbeszédeket mondott el spanyolul, és az illető az nem tudom, mert van angol szászószeretett, angol anyanyelv volt, és életében nem beszél spanyolul soha. És hát amíg ott ingereltek bizonyos területeket, akkor ő komplett spanyol szövegeket mondott, és aztán kiderült, hogy ő valamikor takarítónő volt a spanyol nagykövetségen, és hallott spanyolul beszélni emberek. És hát ez például egy ilyen fajta anekdóta, hogy úgy tűnik, hogy az agy az mindenféle információt elraktároz. Persze az agynak az egyik legfontosabb tevékenysége a törlő funkció, ezért is kell, hogy aludjunk minden nap, mert ha nem törölnénk, a beérkező információknak a 99,9% az fölösleges, őszintén szólva, tehát hogy este lefekszünk, és akkor a 1% az majd megmarad másnap reggelre, a többit azt meg szépen ki kell dobni. És eddig nagyon sokáig azt hitték, hogy ez ugye ki lesz dobva teljesen, tehát egy táblát letöröljük tisztán, de úgy tűnik, hogy nem kidobva lesz, hanem valahol le lesz pakolva egy szinten lejjebb az alaksorba, és aztán bizonyos, hogy mondjam, eszközökkel, vagy bizonyos esetekben, vagy egyes embereknél onnan el lehet bányászni dolgokat. Tehát, és hát ha ez az agyban benne van, hát ha ilyen hihetetlen kapacitásai vannak mondjuk az agynak, hogy képes az összes szemetet eltárolni, és mindent megtart, és nem dob ki semmit, akkor igazából ezt miért ne használhatnánk fel ezt a hihetetlen raktár és tároló kapacitást valami értelmes dologra? Mondják ezek az emberek, akik azt mondják, hogy az ember igazából például nagyon sok mindenre képes, csak fejlesztési technikák kérdése, és el lehet olvasni 5 perc alatt egy könyvet, meg lehet tanulni hihetetlen mennyiségű memoritert, valóban erre léteznek ilyen kognitív technikák.
Ehhez hagyj csatlakozzak, mert jó pár évvel ezelőtt leírtam az emlékeimet. Tehát születésemtől 31 éves koromig, tehát amikor láttam. De az egészet úgy kezdtem, hogy hát sajnos épp arra nem emlékszem, ami azelőtt történt mondjuk 9 hónappal. Tehát amíg én megfogantam, és az anyamében voltam. Na most nyilván ott is valamikor már úgy jelenik meg az a idegsejt, mint agy. Nem tudom, a fejlődés foka, tehát hanyadik hónapjában, tehát már tehát abból az időből is lehet bennünk információ, amit egy megfelelő módszer segítségével elő lehetne hozni, nem?
Igen.
Vagy megtudnánk, hogy milyen az, amikor megszületünk, tehát mi az a folyamat, amikor elindulunk, és akkor jövünk, és egyszer csak kijövünk a világra, ugye, mint egy elős robbanás. És akkor ezt le lehetne modellezni, hogy akkor az a gyerek mit él át? Vagy igen, hát nem gyerek,
igen,
hanem...
Igen, csecsemő. Igen, vannak ilyen pszichológiai iskolák, amelyek azt mondják, hogy ez nem csak, hogy benne van, hanem ezt valóban elő is lehet hívni, és különböző hipnózis technikáknak pontosan ez a lényege, hogy visszavezetik az embert adott esetben a születés köré, vagy a születés előtti stádiumokba. Ezekkel a tudomány mai állása szerint ezek nagyon vitatott. Azt nehéz vitatni, hogy valószínűleg az emberi idegrendszer őriz egy csomó emléknyomot és tapasztalatot a születése körül, illetve előtti állapotról. Nemrégiben hallottam, nem tudom, egy-két éve volt ugyan, egy olyan pszichológiai vizsgálatról, aminek a lényege az volt, hogy óvodáskorú, tehát ilyen 3-5 éves gyerekeket vizsgáltak egy játékhelyzetben. A játékhelyzetnek a lényege az volt, hogy át kellett egy alagúton menni. Egy ilyen kb. 3-4 méter hosszú csövön, egy ilyen csövön, ahol azóta csak játék volt, hogy menjél be és menjél végig. És két csoport volt, olyan gyerekek voltak, akik császármetszéssel születtek, meg olyanok, akik természetes úton születtek, és különbség volt a két csoport gyerekcsoport viselkedésében. Azok a gyerekek, akik császármetszéssel születtek, azok nem voltak, vagy nem annyira voltak hajlandók végigmenni ezen a csövön ebben a játékban. És hát ezt úgy értelmezték eztnek a kísérletek az eredményeit, hogy hát itt bizony azok az emléknyomok jönnek elő, ami a születés körüli időszakról van, mert a gyerek emlékszik arra, hogy ő hogyan született meg, és ez a fajta, akkor neki ugye nagy bele kellett menni ebbe a dologba, amikor megszületik, ha valaki természetes úton születik, az a gyerek részéről egy hatalmas kihívás és egy komoly munka meg feladat, mégiscsak a császármetszés egy kényelmesebb módja a dolognak. És mondjuk ezt egy ilyenfajta érvelésben azt mondták ezzel, hogy hát igen, emlékszik a gyerek. De hát ezt persze nem lehet tudni, mert ezt mindig vitatkoznak ezen.
Jó, akkor ha van kérdés, tegyétek fel, mert utána szünet jön.
Nagyon érdekes, hogy lehet-e látni állatoknak a fejlődési irányát? Lehet-e bejósolni például, hogy lesz-e olyan tej, amelyik még gyorsabban fut, vagy lesz-e olyan csimpánz, amelyik egyszer tüzet gyújt, vagy akkor a gorilla, amelyik még nagyobb lesz, mint a mostaniak. Szóval lehet-e látni, vagy bejósolni a fejlődés irányát?
Igazából sokan, vagy hát nem sokan, de vannak, akik ezt a műfajt csinálják, és próbálnak ilyen biológiai trendeket meg belelátni az élővilág fejlődésébe, és bejósolni, hogy mi lesz majd. A nagy hátrány az ilyen, ennek a műfajnak az, hogy miután ennek az időléptéke olyan lassú, hogy nem... Hogy nem nagyon lehet letesztelni. Tehát az, hogy mennyire igaz, vagy mennyire jók azok a meglátások, hogy mondjuk egy állat gyorsabb lesz, vagy nagyobb lesz a következő 200 évben, ez lehet igaz, lehet nem. Általában azt a technikát alkalmazzák, amikor ezeket a biológiai folyamatokat megpróbálják bejósolni, hogy az őslénytani leletek kapcsán lehet látni, hogy a dinoszauruszok fejlődése hogy alakult, ugye először növényevők, aztán jöttek a ragadozók, méretben hogy változtak, egyre nagyobbak lettek, aztán kipusztultak a nagyméretűek, stb. Biztosan vannak ilyen felismerhető törvényszerűségek, de én nem nagyon hiszek abban, hogy ez puszta találgatásnál több lenne. Annál is inkább, mert ha az ember elővesz 60-as években írott biológiai könyveket, olyan ismeretterjesztő, de mégis szakmailag színvonalas és szakmai igényességgel megírt biológiai könyveket, amit biológusok, tudósok írtak arról, hogy hogyan fog állni a biológia 40 év múlva. És az ember most visszaolvassa ezeket a könyveket, hát annyi maraság van benne, hogy öröm olvasni. Tehát igazából még azok az emberek sem, akik a saját tudomány területükben benne vannak, ők sem feltétlenül látják azt, és nem igazán tudják azt, hogy mi lesz 30-40 év múlva. Tehát ez mindig egy ilyen, ha akarom, így van, érdekes elgondolkodni rajta, de sok nagyon nem érdemes ráadni.
Akkor javasolnám, hogy tartsunk negyed óra szünetet, és akkor utána folytassuk a fejlett állati elmével.